20. fejezet. Egy éjszaka hajnali egy óra tájt Fabrizio ablakára dőlve kidugta fejét az ellenzőbe vágott nyíláson, a csillagokat nézte, meg a végtelen égboltot, mely oly szép volt a Farnese toronyból. Tekintete a Pó alsó folyásának és Ferrarának tájain kalandozott, s egészen véletlenül feltűnt neki egy nagyon kicsi és mégis éles fény, mintha egy magas toronyról jönne. Ezt a fényt nem láthatják a földről, tűnődött Fabrizio. A torony olyan széles, hogy alulról eltakarja. Jeladás lesz, valamilyen távoli helyre üzennek. Most egyszerre észrevette, hogy a fény rövid időközökben felvillan. Majd eltűnik. Bizonyára fiatal lány üzen a szeretőjének a szomszéd faluba. Egymás után 9 villanást számolt meg. Ez I, gondolta. Az I az ABC 9. betűje. Utána szünet, majd 14 villanás. Ez N. Majd megint szünet, egyetlen villanás. Ez A. A szó tehát Ina. Milyen boldog volt és mennyire elcsodálkozott, amikor az egymást követő villanások rövid szünetekkel elválasztva a következő szavakba formálódtak. Ina penseat te. Tehát Gino rád gondol. Rögtön válaszolt, egymás után többször megvillantva lámpáját az ellenzőbe vágott kémlelőjükba. Fabrizio szeret. Hajnalig tartott a levelezés. Fogságának 173. éjszakája volt, és közölték vele, hogy már 4. hónapja minden éjszaka felvillantják a jeleket. De ezeket a fényjeleket bárki láthatta és megérthette, s már ezen az első éjszakán különböző rövidítésekben állapodtak meg. 3 egészen gyorsan egymás után következő villanás a hercegnét jelenti, 4 a fejedelmet. 2 Moszka grófot, 2 gyorsabb villanás után 2 hosszabb a szökést. Megállapodtak, hogy ezentúl a régi Alla Monaca ABC-t használják, mely megváltoztatja a betűk sorszámát, s önkényes számokkal jelöli őket. Hogy a kíváncsiskodók ne fejthessék meg, például az A 10, a B 3, azaz a lámpa 3 felvillanása B-t jelez, 10 sorozatos villanás A. Az egyes szavakat pillanatnyi sötétség választja el. Másnap éjfél után 1 órára beszélték meg a következő találkát, és ezen az éjszakán maga a hercegné ment a toronyba, mely a várostól 4 mérföldnyire állt. Sírt, amikor látta Fabrizio jeleit, hányszor hitte már, hogy halott. Ő maga üzente neki, megemelve a lámpát, szeretlek, légy bátor, egészséges, remélj, tornáz a szobádban, szükséged lesz karod erejére. Fausta hangversenye óta nem láttam, emlékezett a hercegné. Amikor megjelent a fogadótermeimben, mint vadász, ki hitte volna akkor, mi vár ránk. A hercegné jeleket adatott, melyek közölték Fabrizióval, hogy a fejedelem jósága nem sokára szabadon bocsátja. Ezeket a jeleket úgy villantották, hogy más is megérthette. Ezután megint gyöngéd szavakat üzed, nem tudott elszakadni tőle. Csupán Lodovico figyelmeztetése bírta rá, ekkor már hajnalodott, hogy fejezze be a jelbeszédet, mely felkeltheti a rosszindulatúak figyelmét. Lodovico a hercegné jobb keze lett, mert valamikor segítette Fabriziót. A sokszor megismételt hír, hogy nem sokára szabadul, a fiút mélységesen elszomorította. Clélia másnap észrevette, és meggondolatlanul megkérdezte az okát. Olyan helyzetbe kerültem, hogy a hercegnét komolyan magamra haragítom. Mit kívánhat ő magától, amit elutasít? Kiáltott fel Clélia, szinte izgatottan a kíváncsiságtól. Azt akarja, hogy szökjem el innét, felelte, és ebbe soha nem egyezem bele. Clélia nem tudott válaszolni, ránézett, és a szeme könnyes lett. Ha Fabrizio most mellette áll, és így beszélhet vele, talán meghallja a vallomást, meghallja végre, hogy szeretik, meghallja azt, amiben nem mert hinni, és amiért sokszor oly mélyen elcsüggett. Biztosan tudta, hogy Clélia szerelme nélkül élete csak keserű fájdalom, vagy elviselhetetlen unalom. Úgy érezte, nem érdemes azért élnie, hogy ismét megtalálja azokat az örömöket, melyek talán érdekesek is voltak, mielőtt megismerte a szerelmet. S bár Itáliában akkor még nem divatozott az öngyilkosság, ő erre a menedékre gondolt, ha a sors elszakítaná a lánytól. Másnap nagyon hosszú levelet kapott tőle. Meg kell tudnia az igazat, barátom, amióta itt van Pármában, már sokszor azt hitték, elérkezett az utolsó napja. Igaz, hogy csak 12 évi várfogságra ítélték, de, fájdalom, nem áltathatjuk magunkat, hatalmas gyűlölet üldözi magát, 20-szor is remektem már, hogy méreg végez magával, ragadjon hát meg minden a lehetséges eszközt, hogy kijusson innét. Látja, magáért megtagadom legszentebb kötelességemet. Ezt merészelem mondani magának, ezt, ami annyira nem illik hozzám. Ebből következtessen, milyen fenyegető és közeli a veszély. Ha elkerülhetetlen, ha nincs semmi más segítség, szökjék. Minden perc, amit itt tölt a várban, veszélybe sodorhatja életét. Gondoljon arra, hogy az udvarnál van egy párt, vannak emberek, akiket a bűn még soha nem tartott vissza semmitől. Nem látja, hogy ennek a pártnak terveit minduntalan Moszkva gróf fölénye és ügyessége hiúsítja meg. Nos, találtak egy biztos megoldást, hogy eltávolítsák őt Parmából. Kétségbe kell ejteni a hercegnét, és bíznak benne, hogy ezt a kétségbeesést sikerül előidézniük, ha egy fiatal rab meghal. Ebből az egyetlen szóból, melyre nincs felelet, fel kell ismerni a helyzetét. Azt mondja, szeret. Gondoljon csak rá, milyen leküzdhetetlen akadályok hiúsítják meg, hogy az az érzés bármikor valósággá váljék. Fiatalon találkoztunk, segítő kezet nyújtottunk egymásnak, amikor bajban voltunk. A sors ide parancsolt erre a rideg helyre, hogy enyhítsem szenvedését. De a halálomig bántana a lelkiismeret, ha olyan remények, amiket semmi nem bátorított és nem is fogják soha bátorítani, arra bírnák, hogy ne ragadjon meg minden lehetséges alkalmat, mentse az életét a szörnyű veszedelemtől. Elvesztettem lelkem nyugalmát, kínos a meggondolatlanság, hogy jó barátként jeleket váltottam magával, a gyerekes játékunk az ABC-vel alaptalan reményt ébresztett magában, mely végzetes lehet, hiába próbálnám igazolni magam, hogy Barbone kísérletére gondoltam. Én lennék az, aki a szörnyűbb, biztosabb veszedelembe taszítom magát, amikor azt hittem, pillanatnyi veszélyektől mentem meg. És soha nem bocsátanám meg könnyelműségemet, ha olyan érzést keltek, ami arra bírja, álljon ellen a hercegné tanácsainak. Látja, kényszerít, hogy újra kimondjam, szökjék meg, parancsolom. Nagyon hosszú levél volt, néhány részlete, amilyen például a parancsolom, a szerelmes Fabriciót reménykedőbbé és boldogabbá tette. Megsejtette, hogy az érzések mélye gyöngétség, ha kifejezésük feltűnően óvatos is. De a következő percben megbűnhődött, amiért olyan tökéletesen tudatlan volt az ilyenfajta küzdelemben. Clélia levelében megint csak az egyszerű barátságot érezte, sőt, a legköznapibb emberiességet. Különben mindaz, amit Clélia írt, egyetlen pillanatra sem változtatta meg elhatározását. Ha a veszély, melyre a lány célzott, valóban fenyegeti, a pillanatnyi veszedelemmel talán drágán fizetné meg a boldogságot, hogy naponta láthatja őt. Hogyan élne, ha újra Bolognában vagy Firenzébe menekülne? Mert ha megszökik a fellegvárból, nem remélheti, hogy Parmában szabad majd élnie, és még akkor is, ha a fejedelem annyira megváltoznék, hogy visszaadja szabadságát, ez pedig teljesen valószínűtlen, mert hiszen ő, Fabrizio eszköz, egy hatalmas párt kezében, hogy megfutamítsák Moszkva grófot, hogyan élne Parmában? Léliától elszakítaná a két pártot elválasztó gyűlölet. Hónaponként egyszer vagy kétszer a véletlen összehozná őket ugyanabban a szalomban, de akkor is hogyan beszélgethetne ott vele? Hogyan találhatnák meg újra azt a tökéletes meghittséget, mely most naponta órákra boldoggá teszi? Hogyan hasonlíthatná össze a társasági fecsegést ABC-jük beszédével? És ha ezt a gyönyörű életet, a boldogság egyetlen lehetőségét apró veszedelmekkel kell megvásárolnom, baj az. Külön boldogság még az is, hogy így valamelyest mégis bebizonyíthatom szerelmemet. Clélia levele jó alkalom volt, hogy Fabrizio találkozót kérjen tőle, szüntelenül erre vágyott. Csak egyszer beszélt még a lányjal, majd még egyszer abban a pillanatban, mikor ide került a börtönbe, és ennek már több mint 200 napja. Most könnyen találkozhatott volna Cléliával, a kitűnő Don Cesare Abbé félórai sétát engedélyezett Fabriciónak a Farnese torony tetőterasszán minden csütörtökön fényes nappal. De ezt a sétát, amit Parma és a környék lakói megfigyelhettek, és a kormányzót még kényelmetlen helyzetbe sodorhatta volna, más napokon Don Cesare csak este engedélyezte, amikor már besötétedett. A Farnese torony tetőteraszán csupán annak a kis harangtoronynak lépcsőjén lehetett feljutni, mely a fekete és fehér márvánnyal, hogy gyászosan díszített kápolnához tartozott. Az olvasó talán még emlékszik erre a kis kápolnára. Grillo a kápolnáig vezette Fabriciót, kinyitotta előtte a harangtorony kis lépcsőjének ajtaját, kötelessége lett volna továbbra is a rabbal maradni, de az esték már hűvösödtek, a börtönőr hagyta, hadd menjen fel egyedül, kulccsal rázárta a harangtornyot, mely a tetőteraszra vezetett, és visszatért szobájába melegedni. Miért ne jöhetett volna el szobalányok kíséretében a fekete márvány kápolnába valamelyik este Clélia? Fabrizio hosszú levélben válaszolt Cléliának, írás közben mindvégig arra gondolt, el kell érnie, hogy a lány beleegyezzék találkozásukba. Különben teljesen őszinte bizalommal írt neki, és úgy sorolta el érveit, miért vonakodik a fellegvárat elhagyni, mintha egy harmadik szeméről beszélne. Minden nap ezer halál veszélyét vállalnám azért a boldogságért, hogy beszélhetek magával az ABC-inkkel, melyekkel most már oly folyékonyan tudunk társalogni, és maga azt akarja, ostobán száműzzem magam Pármába, vagy talán Bolognába, sőt Firenzébe. Induljak el, s kerüljek egyre messzebb magától. Tudja meg, hogy ehhez nincs erőm. Hiába adnám becsületszavamat, nem tudnám megtartani. Találkozót kért, és az eredmény az volt. Clélia 5 napra eltűnt. 5 napig csak azokban a percekben lépett be a madaras szobába, amikor tudta, hogy Fabrizio nem tekinthetett ki az ellenzőbe vágott kicsi ablakon. Fabrizio kétségbe esett. Clélia elmaradásából azt következtette, bizonyos pillantások hiába ébresztettek benne esztelen reményeket, a lányban nem tudott más érzést felkelteni, csak az egyszerű barátságot. Akkor pedig mit ér az élet? Ha a fejedelem azt kívánja, pusztuljak. Csak hálás leszek neki. Egy okkal több, hogy itt maradjak a fellegvárban. És elkedvetlenedve, szinte csömörrel válaszolgatott éjszakánként a kis lámpa jeleire. A hercegné azt hitte, Fabrizio az eszét vesztette, amikor Lodovico minden reggel átadta a jelbeszélgetés szövegét, s ő ezeket a furcsa mondatokat olvashatta. Nem akarok megszökni, itt akarok meghalni. Kegyetlen 5 napja volt Fabriciónak, de Clélia ez alatt talán még jobban szenvedett. Önfeláldozó szívét egyetlen gondolat szorította össze. Zárdába kell menekülni, messze-messze a vártól. Ha Fabrizio megtudja, hogy már nem vagyok itt, és én gondoskodnék róla, hogy Grillo és a többi börtönőr elmondja neki, akkor talán még elszánná magát, hogy megkísérli a szökést. De ha zárdába húzódik, örökre lemond arról, hogy valaha láthassa Fabriciót. És éppen akkor mond le róla, amikor Fabrizio félreérthetetlenül bebizonyította a vonzalom, mely valamikor a hercegnéhez fűzte a múlté. Egy fiatal férfi bebizoníthatja megrendítőbben szerelmét. A rabság 7 hosszú hónapja után, mely alatt egészsége komolyan megromlott, elutasítja magától a szabadságot. Egy felületes lélek, s Fabriciót felületesnek rágalmazták az udvaroncok Clélia előtt, 20 szeretőjét feláldozta volna, hogy egy nappal hamarabb kikerüljön a fellegvárból, és egy ilyen férfi bármit vállalt volna, hogy szabaduljon abból a börtönből, ahol naponta megmérgezhetik. Clélia gyenge volt. Nagy hibát követett el, nem menekül zárdába, pedig ezzel a lépéssel simán szakíthatott volna Crescenzi Márkival is. S ha elkövette a hibát, hogyan tudott volna ellenállni a kedves, közvetlen, gyengéd fiúnak, aki a legszörnyűbb veszedelmeket vállalta, kockára tette életét, csupán azért az örömért, hogy a szemközti ablakból láthatta őt. 5 napi gyötrelmes tusakodás után, önmagát megvetve, Clélia elhatározta, válaszol Fabrizio levelére, a levélre, melyben a fiú arra kérte, tegye boldoggá, s beszéljen vele a fekete márvány kápolnában. Valójában elutasította kérését, és elég szigorúan, de ettől a pillanattól kezdve nem ismerte többi a nyugalmat. Mindig csak Fabriciót látta maga előtt, amint a méreg végez vele. Napközben 6-szor, 8-szor is bement a madaras szobába, hevesen kívánta, hogy saját szemével győződjék meg, éle még a fiú. Ha még itt van a várban, gondolta, ha még mindig fenyegeti az a sok borzalom, amit Raverzi párt ellensző ellene, csak azért, hogy Moszkva grófot eltávolíthassák, ennek csak az én gyávaságom az oka, mert nem menekültem zárdába. Semmi nem tartaná itt, ha biztosan tudná, örökre elmentem. A félénk és gőgös lány még azt is vállalta, hogy Grillo börtönőr elutasítja, s még a gyanút is vállalta, hogy szokatlan viselkedését mivel magyarázza a börtönőr. Annyira megalázkodott, hogy magához hívatta őt, és remegő hangja minden titkát elárult, amikor azt mondta neki, Fabrizio néhány nap múlva szabad lesz, és San Severino hercegné abban reménykedve most sok mindent előkészít. Emiatt gyakran szükséges, hogy a fogoly azonnal válaszolhasson bizonyos tervekre, s ő kéri Grillót, engedje meg Fabriciónak, hadd vághasson nyílást az ablakát elfedő ellenzőbe, így ő jelbeszéddel közölheti vele az üzeneteket, melyeket San Severino hercegné napjában többször is hozzájuttat. Grillo mosolygott tiszteletéről és engedelmességéről biztosította a lányt, és Clélia végtelenül hálás volt, hogy Grillo semmilyen megjegyzést sem tett. A börtönőr arcáról leolvasta, az mindent tud, mi történik itt hónapok óta. Alig távozott Grillo, Clélia azzal a jellel szólította Fabriciót, amit különleges, fontos alkalmakra beszéltek meg, bevallotta, mit tett. Maga belenyugszik abba, hogy megmérgezzék. Remélem, lesz annyi erőm, hogy néhány nap múlva itt hagyom apámat, s valamelyik távoli zárdába húzódom. Ezt magának köszönhetem. Remélem, ezután nem utasítja már el azokat a terveket, amiket megszüktetésére eszeltek ki. Amíg maga itt van, rettenetes és őrült pillanatokat. Még az is kétségbe ejtene, ha idegenről volna szó, s ezt kell hinnem. Elképzelheti, mit érzek, mikor arra gondolok, hogy egy jó barát, akire oktalansága miatt sokszor panaszkodhatnék, de akit végre is hosszú idő óta napon találtak, minden pillanatban még most is a halállal néz szembe. Néha szükségét érzem, hogy maga erősítse meg nekem, még él. Majd így folytatta. Ettől a szörnyű kintől akarok szabadulni, ezért süllyedtem odáig, hogy egy cselédtől kérjek szívességet, aki megtagadhatta volna, s aki még el is árulhat. Igen. Különben talán boldoggá tenne, ha leleplezne apám előtt, mert abban a percben indulhatnék is a zárdába, s nem lennék többé akaratlan bűntársa maga irgalmatlan őrültségében. De higgye el, így nem folytathatjuk sokáig. Engedelmeskedni fog a hercegné parancsainak. Maga kegyetlen barát, elégedett most. Én kérem, áruljuk el apámat. Hívja be Grillót, és adjon neki valamit. Fabrizio annyira szerelmes volt. Clélia bármilyen egyszerűen mondta el valamilyen kívánságát, ő úgy megrettent, hogy még a szokatlan szavak sem győzték meg róla, hogy szeretik őt. Beszólította Grillót, gazdagon megfizette eddigi szívességét, a jövőről pedig azt mondta, egy-egy zekinót kap minden olyan napon, amikor megengedi, hogy használja az ellenzőbe vágott nyílást. Grillo el volt ragadtatva a feltételeitől. Egészen nyíltan beszélek magával, monsignore. Hajlandó volna arra, hogy ebédjét mindig hidegen egye meg. Méreg ellen nagyon egyszerűen lehet védekezni, de a legnagyobb titoktartásra kérem. A börtönőrnek mindent látnia kell, de semmiről sem szabad tudnia. Egy kutya helyett többet fogok tartani, s maga odadob nekik egy falatot mindenből, amiből enni akar. Bort meg én adok az enyémből. S maga csak olyan palackból iszik, amelyből én már ittam. De ha kegyelmességed örökre tönkre akar tenni, elég, ha Clélia kisasszonnyal beszél ezekről a dolgokról. A nő az nő. Ha holnap összevesznek, holnap után bosszúból mindent elmond az apjának, akinek egy jó napot szereznénk, ha egy börtönört nyugodt lelkiismerettel felakasztatna. Barbone után talán ő a leggonoszabb ember itt a várban. Éppen ezért olyan veszélyes a maga helyzete. Nyugodt lehet, jól ismeri a mérgeket, és soha nem bocsátaná meg nekem a gondolatot, hogy 3-4 kiskutyát tartok. Megint szerenádot adtak. Grillo válaszolt Fabrizio minden kérdésére, de azért megfogadta, hogy nagyon okos lesz, és nem árulja el Clélia kisasszonyt, aki szerinte, bár hamarosan Crescenzi Marchi felesége lesz, Parma a leggazdagabb emberének felesége, bizony szerelmeskedik a kedves Del Dongo monsignoréval, már amennyire a börtönfalak engedik. Éppen Fabrizio utolsó kérdéseire felelt, a szerenádról beszéltek, amikor meggondolatlanul hozzátette, azt mondják, hamarosan feleségül veszi. Elképzelheti az olvasó, hogyan hatott ez az egyszerű mondat Fabrizióra. Éjjel a lámpajelekre csak annyit felelt, beteg. Másnap délelőtt Clélia már 10 órakor megjelent a madaras szobában, mire a fiú teljesen szokatlan, szertartásos udvariassággal megkérdezte, miért nem mondta neki egyszerűen, hogy szereti Crescenzi Marchit, és hamarosan a felesége lesz. Mert ebből egy szó sem igaz, felelte Clélia türelmetlenül. De válasza ezután már nem volt ilyen világos. Fabrizio figyelmeztette is erre, és felhasználta az alkalmat, hogy újból találkozót kérjen. Clélia látta, hogy őszinteségében kételkednek, és erre szinte rögtön beleegyezett, hogy találkozzanak, de megmondta, hogy Grillo tiszteletét örökre eljátsza. Este, miután már besötétedett, szobalányok kíséretében megjelent a fekete márványkápolnában, középütt állt meg az örök mécsesnél. A szobalány meg Grillo 30 lépésnyire visszahúzódtak az ajtóhoz. Clélia reszketett, jó előre hatásos szónoklatot dolgozott ki magában, semmiképpen nem akart áruló vallomást tenni. De a szenvedély logikája erőszakos. Annyira fontos számára az igazság, hogy nem ismer üres óvatosságot, határtalan önfeláldozással fordul afelé, akit szeret, de ugyanakkor nem fél attól, hogy megsebzi. Fabriciót először szinte elvakította Clélia szépsége, csak nem 8 hónapja nem látott senki mást ilyen közelről, csak a börtönőröket. De Crescenzi Márki neve megint felkorbácsolta indulatait, s haragja csak nőtt, amikor észrevette, hogy Clélia okos óvatossággal felelget. Clélia is megértette, hogy gyanakvását nem oszlatta el, csak erősítette. Gyötrelmes érzés volt. Mondja, kiáltott rá haraggal, könnyes szemmel. Akkor lesz elégedett, ha mindenről megfeledkezem, amivel magamnak tartozom? Az elmúlt év augusztusáig, augusztus 3-áig minden férfitól idegenkedtem, aki tetszeni akart nekem. Mérhetetlenül és bizonyára túlságosan is megvetettem az udvari embereket, a jellemüket. Senki sem tetszett nekem, aki az udvarnál jól érezte magát. De szokatlan értékeket fedeztem fel abban a fogolyban, akit augusztus 3-án hoztak ide a fellegvárba. Eleinte számot sem adtam magamnak róla, megismertem a féltékenység minden kínját. A szívem megfájdult annak a gyönyörű asszonynak varázsától, akit nagyon jól ismertem. Mert azt hittem, a kissé még mindig hiszem is, a fogoly őt szereti. Crescenzi Márki megkérte a kezemet, és ekkor már egyre jobban szorongatott. A Márki nagyon gazdag, s nekünk semmink sincs. Egészen nyíltan elutasítottam őt, mire apám kimondta a szörnyű szót, zárda. Rájöttem, ha itt hagyom a fellegvárat, nem vigyázhatok a fogoly életére, akinek sorsa fontos volt nekem. Addig olyan nagyszerűen tudtam gondoskodni róla, hogy nem is sejtettem, ilyen rettenetes veszélyek fenyegetik. Erősen megfogadtam, hogy soha nem árulom el sem apámat, sem a titkomat, de az a csodálatos, fáradhatatlan, fölényesen okos és félelemetes akaratú asszony, aki a fogoly mellett áll, azt hiszem a szökés lehetőségét ajánlotta neki. Ő mindent elutasított, s engem meg akart győzni, azért nem hagyja itt a fellegvárat, hogy mellettem maradhasson. Ekkor nagy hibát követtem el, 5 napig vártam, pedig rögtön zárdába kellett volna szöknem, azonnal itt kellett volna hagynom a várat, milyen egyszerű megoldás kínálkozott. Crescenzi Márkival is szakíthattam volna, de nem voltam elég erős, maradtam, és most elvesztem. Egy könnyelmű férfi mellé álltam, tudom, hogyan élt Nápolyban, és miért is hinném, hogy megváltozott. Szigorú börtönbe zárták, annak az egyetlen nőnek udvarolt, aki eléje került. Nagy unalmában ez is szórakozás. S mert csak bizonyos nehézségek leküzdésével beszélhetett vele, a szórakozás megtévesztő módon szenvedélynek látszott. A foglyot a társaság úgy ismeri, bátor ember, s ő azt gondolja, csak úgy bizonyíthatja be, hogy szerelme nem könnyed kettelés, ha mindenféle veszedelmeket vállal, hogy továbbra is láthassa a lányt, akit azt hiszi szeret. De amint egy nagyvárosba kerül, ismét körülveszi a társaság csábítása, s megint az lesz, aki mindig volt. Szórakozásra és szerelemre született nagyvilági férfi, s míg börtönbeli szegény barátnője zárdában él, az a könnyed és felületes férfi elfelejti, és neki gyógyíthatatlanul fáj majd, hogy nem tudott hallgatni. Ezt a nevezetes szónoklatot, melynek csupán fontosabb részleteit idéztük, Fabrizio talán 20-szor is megszakította, őrülten szerelmes volt. Vakon hitte, hogy soha nem szeretett, míg Clériát nem látta, s arra rendeltetett, hogy érte éljen. Az olvasó bizonyára elképzeli, milyen tündöklő szavakkal árasztotta el Cléliát, amikor a szobalány jelentette, hogy 11:30 ütött az óra, a tábornok bármelyik percben hazaérhet, a búcsúk egyetlenül nehéz volt. Talán utoljára látom, mondta Clélia a fogolynak. Talán nagyon veszélyes módon bizonyíthatja beállhatatosságát, mert jöhetnek intézkedések, melyek a ráverzi összeesküvés érdekeit szolgálják. Clélia folytott zokogással vált el Fabriciótól. Halálosan szégyelte, hogy szobalánya, s főként Grillo előtt nem tudta elrejteni könnyeit. Megállapították, hogy csak akkor beszélhetnek ismét, ha a tábornok bejelenti, estéjét társaságban kell töltenie. Csak hogy Fabrizio fogsága óta, mely annyira foglalkoztatta a kíváncsi világot, a tábornok helyesnek látta, hogy csak nem szünet nélkül köszvényrohamok kínozzák. Városbeli kirándulásait bölcs politikai mérlegelések után legtöbbször csupán akkor határozta el, amikor már be is szállt kocsijába. Fabrizio élete megszakítatlan, üdvözült önkívületben telt a márványkápolnában töltött este óta. Igaz, még súlyos akadályok torlódtak boldogsága elé, de teljesen eltöltötte a mindenek feletti és a nem remélt öröm, hogy a mennyei lény szereti. 3 nappal találkozásuk után a lámpavillanások korán befejeződtek, körülbelül éjfélkor. Abban a pillanatban, hogy megszakadt a jelzés, Fabrizio fejét csak nem betörte egy nagy ólomgolyó. Az ablak ellenzőjének teteje felé ihajították, áttörte a papírtáblákat és a szobájába zuhant. Ez a nagy golyó korán sem volt olyan súlyos, mint terjedelme sejtette. Fabrizio könnyen fel tudta nyitni, és a hercegné egy levelét találta benne. A hercegné fáradhatatlanul kedveskedett az érseknek, és az ő közvetítésével megnyerte a fellegvár helyőrségének egyik katonáját. Ez a katona ügyes parittyás volt, kijátszotta a kormányzói palota sarkaihoz állított őrszemeket, vagy összejátszott velük. Köteleken kell megszöknöd, reszketve adom ezt a furcsa tanácsot, több mint 2 hónapja habozom, leírjam-e, de hivatalosan alakuló jövőd egyre sötétebb, elkészülhetünk a legrosszabbra. Már is figyelmeztetlek, azonnal adj jeleket lámpáddal, hogy megnyugodjunk, megkaptad-e ezt a veszélyes levelet. Jelez P-t, B-t és G-t. Monaka jelzéssel, tehát 4-et, 12-t és 2-t. Lélegzett visszafolytva várom jeleidet, a toronyban vagyok, M-mel és O-val válaszolunk, 7 és 5 villanással. A válaszomat megpillantottad, többé ne adj jelt, mélyedjen levelembe, hogy mindent jól megérthess. Fabrizio sietve engedelmeskedett, felvillantotta a kívánt jeleket, melyekre rögtön megjött a bejelentett válasz, csak ezután olvasta tovább a levelet. A legrosszabbat várhatjuk, ezt mondta nekem az a 3 férfi, akikben a legjobban bízom. Előbb megeskedtem őket az evangéliumra, hogy az igazat mondják, bármilyen kegyetlen is ez az igazság. A 3 férfi közül az egyik azzal fenyegette meg az áruló ferrarai sebészt, hogy nyitott bicskával esik a nyakába. A másik azt mondta neked, amikor Belgirátéból hazajöttél, hogy okosabban tetted volna, ha lelövöd az inast, aki énekelve jött az erdőben, s egy szép kis és sovány lovat vezetett kantárát fogva. A harmadikat nem ismered, ez a barátom utonálló, a tettek embere, éppen olyan bátor, mint te. Főképpen azért is kértem, mondja meg, mit kell tenned. Mind a hárman azt felelték, s egyik sem tudta, hogy a másik 2-t is megkérdeztem. Inkább kockáztatni a nyaktörést, mint még 11 évet és 4 hónapot letölteni a börtönben, és állandóan félni, mert minden bizonnyal meg akarnak mérgezni. Egy hónapig gyakorold a szobádban, hogyan kell felmászni és leereszkedni csomózott kötélen, s végre valamelyik ünnepnapon, amikor a várhelyőrsége bort kap, belevágsz a nagy vállalkozásba. Lesz 3 köteled, sejemből és kenderből, olyan könnyűek, mint egy-egy hattyútól. Az első kötél 80 láb hosszú, arra való, hogy leereszkedhess a 35 lábnyi magasságból, ablakottól a narancsfákhoz. A második 300 láb, s itt a súly okoz némi nehézséget, ezen kell leereszkedned a 180 lábnyi magas nagytoronyból. A 30 láb hosszú harmadik kötélen a mellvédről fogsz lecsúszni. Állandóan a nagy keleti falat tanulmányozom a ferrarai oldalt, egy földrengés után szakadék keletkezett itt, támasztó fallal töltötték fel, és ez a rész most sima, ferdelejtő. Az én utonállom erősködik, ő különösebb nehézség nélkül leereszkedik ezen az oldalon, legfeljebb néhány horzsolásba kerül, elereszteni magát a támasztó fal lejtőjén. A függőleges rész mindössze 28 láb magas, már egészen lent. Ezt az oldalt őrzik legkevésbé. De az én utonállom, aki 3-szor szökött meg börtönből, s akit te is kedvelnél, ha ismernéd, bár ő utálja a te osztályodból valókat, szóval az én utonállom, aki ügyes és gyors, akár csak te, mégis szívesebben ereszkednék le a nyugati oldalon, szemben azzal a kis palotával, melyben valamikor Faust lakott, jól ismered a helyet. Azért választaná ezt az oldalt, mert a fal itt nagyon kevéssé lejt, csak nem ellepi a bozót. Tele van kisújnyi ágakkal, és ezek alaposan feltéphetik a bőrt, ha az ember nem vigyáz eléggé, de ugyanakkor remekül meg is kapaszkodhatsz bennük. Egy jó távcsővel ma reggel is sokáig néztem a nyugati oldalt, a kiválasztott hely pontosan az alatt az új kőkocka alatt található, melyet 2-3 éve raktak fel a mellvédre. A kőkocka alatt, függőlegesen, először egy 20 lábnyi csupasz térségre érsz. Ott nagyon lassan kell lépkedned, talán megérzed, milyen szívdobogva írom neked ezeket a szörnyű utasításokat, de éppen az a bátorság, hogy a legkisebb veszélyt tudjuk kiválasztani, bármilyen borzalmas az a kis veszély. A csupasz térség után 80-90 lábnyi nagy cserjést találsz. Itt állandóan madarak röpködnek, utána 30 lábnyi terület következik, ahol csak fű, viola és falgyom akad. Azután, a földhöz közeledve, 20 lábnyi bozót, s végül 25 vagy 30 lábnyi frissen vakolt fal. Én azért választanám ezt az oldalt, mert itt éppen a felső mellvéd kőkockája alatt, a mélyben, fakalibát állított valamelyik katona a kertjében. A fellegvár mérnök kapitánya mindenáron le akarja bontatni. 12 láb magas zsupfedeles kunyhó, s teteje a várfalához támaszkodik. Ez a tető csábít engem. Ha, Isten őrizzen, baleset érne, a tető csökkenteni a zuhanás erejét. Ha már ideértél, az elég felületesen őrzött fölsánc övezetben vagy, s ha itt elkapnának, süsd el pisztolyaidat, és néhány percig véd magad. Ferrarai barátod és egy másik bátor ember, az, akit utonállónak nevezek, létrákkal várnak, rögtön felmásznak az elég alacsony fölsáncra, és segítségedre sietnek. A sánc csak 23 láb magas, és a lejtője igen hosszú. Ott az utolsó falnál várlak én szép számú felfegyverzett emberemmel. Remélem, hogy még 5-6 levelet küldhetek neked ugyanilyen módon. Más és más szavakkal mindig ugyanezt fogom ismételni, hogy megértsük egymást. Tudhatod, mit érzek, amikor bevallom, az a férfi, aki szerint az inast le kellett volna lőnöd, és aki bármit tett, és a világ legjobb embere, s most lelkiismerete kínozza, ez a férfi azt gondolja, egy kartöréssel megúszod. Az utonálló, aki tapasztaltabb az ilyesféle vállalkozásokban, azt hiszi, ha nagyon lassan ereszkedsz le, semmiképpen nem sietsz, szabadságodért csak néhány horzsolással kell fizetned. A legnagyobb nehézség, hogyan juttassuk el hozzád a kötelet. 2 hete állandóan erre gondolok, amióta a nagy terv foglalja el minden percemet. Nem felelek arra az őrültségre, az egyetlen ostobaságra, amit egész életedben mondtál, nem akarok megszökni. Az a férfi, aki szerint az inast le kellett volna lőnöd, felkiáltott, hogy megzavarodtál az unalomtól. Nem titkolom előtted, nagyon közeli veszélytől félünk, és ez a veszély talán előbbre hozza szökésed napját. Ha erről a veszélyről akarunk értesíteni a lámpavillanások, egymás után többször ezt fogják mondani. A kastély kigyulladt. Te majd ezt feleled, és elégtek a könyveim? A levél további 5-6 oldalon magyarázta a részleteket hártyavékony papíron a legapróbb betűkkel. Ez mind nagyon szép, nagyszerűen gondolták el, mélázott Fabrizio. Örökké hálás lehetek a grófnak és a hercegnének, s talán azt hiszik majd, hogy féltem, de mégsem szököm meg. Megszökötte már valaki onnan, ahol tökéletesen boldog. Megszökötte, hogy belerohanjon egy borzalmas számüzetésbe, mely mindentől megfosztja, még a levegőtől is. Ugyan mihez kezdenék Firenzében, ha egy hónapja már ott élek? Álruhába bújnék, és itt kódorognék a fellegvár kapujában, hogy elfogjak egy pillantást. Másnap Fabrizio nagyon megijedt. 11 óra tájt éppen az ablaknál állt, és a csodálatos tájban gyönyörködött a boldog percre várva, amikor Cléliát láthatja, és egyszerre Grillo nyitott be lihegve a szobájába. Gyorsan, gyorsan, monszinyóra, vesse magát az ágyra, tegyen úgy, mintha beteg volna. 3 bíró jön a lépcsőkön magához. Kihallgatják, gondolja meg jól, amit kimond. Azért jönnek, hogy beugrassák. Amíg Grillo ezt hadarta, közben sietve behúzta az ellenző kis csapóablakát, Fabriciót az ágyra lökte és rádobott 2-3 kabátot. Mondja azt, hogy nagyon rosszul van, csak keveset beszéljen, és főképpen ismételtesse meg a kérdéseket, hogy legyen ideje gondolkodni. Belépett a 3 bíró. Nem bírák, inkább 3 szökött gályarab, gondolta Fabrizio, amint alattomos arcukba nézett. Hosszú fekete talárt viseltek, nagyon komolyan üdvözölték Fabriciót, és szótlanul elfoglalták a szobában álló 3 széket. Fabrizio del Dongo úr, kezdte végül a legidősebb. Szomorú kötelességet teljesítünk, amikor most felkerestük. Azért jöttünk, hogy bejelentsük atyának, del Dongo Márki őkegyelmességének, 2. főudvarmesternek, a Lombard-Velencei királyság őrnagyának, több rend nagykeresztje tulajdonosának és lovagjának halálát. Fabrizio szeme könnyes lett, a bíró folytatta. Édesanyja del Dongo Márkiné levélben tudatta önnel ezt a hírt, de mivel a tényekhez helytelen gondolatokat fűzött, a legfelsőbb bíróság tegnapi határozatában úgy döntött, a levelet csak kivonatosan közli önnel, és ezt a kivonatot fogja most Bona törvényszéki írnok úr felolvasni. Miután a felolvasás véget ért, a bíró odalépett a még mindig fekvő Fabrizióhoz, és megmutatta neki anyja levelében azokat a részleteket, melyeket felolvastak. De Fabrizio ezeket a szavakat is elkapta levélből, igazságtalan fogság, kegyetlen büntetés olyan bűnért, ami nem is bűn, s már is tudta, miért jöttek a bírák. Különben annyira megvetette a becstelen hivatalnokokat, hogy csak ezt felelte nekik, beteg vagyok, uraim, egészen elgyengültem, bocsássák meg, hogy nem kelek fel. A bírák távoztak. És Fabrizio még sokáig sírt, majd feltámad benne a kétely. Álszent volnék. Azt hittem, egyáltalában nem szeretem őt. Aznap és a következő napokon Clélia nagyon szomorú volt, többször is szólította Fabriciót, de oly gyenge volt, hogy alig tudott néhány szót mondani. Az első találkozásukat követő 5. nap reggelén közölte vele, este ott lesz a márvány kápolnában. Csak néhány szót válthatunk, mondta rögtön, amint belépett. Úgy remegett, hogy szobalányára kellett támaszkodnia. Visszaküldte a lányt a kápolna bejáratához. Becsület szavát kell adnia, suttogta alig hallhatóan. Becsület szavát, hogy engedelmeskedik a hercegnének, és megkísérli a szökést azon a napon, amikor ő parancsolja, és úgy, ahogyan ő rendelkezik. Vagy holnap reggel zárdába vonulok, és esküszöm, hogy soha többé nem beszélek magával. Fabrizio hallgatott. Ígérje meg, mondta Clélia könnyes szemmel, szinte önkívületben. Vagy most beszélünk egymással utoljára. Rettenetes az életem maga miatt. Én vagyok az oka, hogy itt van, s bármelyik nap az utolsó napja lehet. Ebben a pillanatban Clélia annyira elgyengült, hogy meg kellett kapaszkodnia az óriás karosszékbe, melyet a fejedelmi fogolynak állítottak annak idején a kápolna közepére. Már-már összeesett. Mit ígérjek meg? Kérdezte Fabrizio elgyötört arccal. Jól tudja. Hát esküszöm, hogy tudatosan belerohanok a szörnyű szenvedésbe, és arra ítélem magam, hogy távol éljek mindentől, amit ezen a földön szeretek. Határozottan mondja ki, mit ígér. Esküszöm, hogy engedelmeskedem a hercegnének, és megszököm azon a napon, amikor ő kívánja. De mi lesz velem azután, hogy elszakadtam magától? Esküdjék meg, hogy menekül, bármi történjék is. Mire gondol? Elhatározta, hogy Crescenzi Márki felesége lesz, amint már nem vagyok itt? Ó, Istenem, hát ilyennek hisz, de esküdjék, különben egyetlen pillanatig sem leszek többé nyugodt. Hát jó, esküszöm, hogy menekülök innét azon a napon, amikor San Severino hercegné parancsolja, bármi történjék is addig. Clélia hát elérte, hogy a fiú megesküdött, s most olyan gyenge volt, hogy rögtön el kellett mennie, amint köszönetet mondott neki. Mindent előkészítettem, hogy holnap elmenekülök, ha maga ragaszkodik ahhoz, hogy marad, mondta a lány. Ebben a percben láttam volna magát utoljára életemben. Megfogadtam a Madonnának. Mihelyt kimozdulhatok szobámból, alaposan megnézem azt az ijesztő falat a melvéd új fehér kőkockája alatt. Másnap annyira sápadt volt, hogy Fabriciónak fájdalmasan elszorult a szíve. Clélia a madaras szoba ablakában állt, és ezt mondta. Ne áltassuk magunkat, kedves barátom, barátságunk bűnös, és ezért azt hiszem megbűnhődünk. Rajta kapják, amikor menekülni próbál, és akkor odavész minden remény, ha ugyan nagyobb baj nem történik, és mégis hallgatnia kell az ész szavára, mely azt mondja, mindent meg kell kísérelni. Ahhoz, hogy a nagy toronyból leereszkedjék, több mint 200 láb hosszú, erős kötélre lesz szüksége. Amióta ismerem a hercegné tervét, mindent megpróbáltam, de csak olyan köteleket tudtam szerezni, amelyek együttesen sem hosszabbak 50 lábnál. Az egyik kormányzói napi parancs elrendelte, hogy a fellegvárban el kell égetni minden kötelet. Esténként még a kutak köteleit is összeszedik, ezek különben is olyan vékonyak, hogy gyakran elszakadnak, míg könnyű terhüket emelik. De kérje Istent, bocsásson meg nekem, én elárulom apámat, szörnyeteg vagyok, arra készülök, hogy halálos szomorúságot okozok neki. Imádkozzék értem Istenhez, és ha megmenekül, fogadja meg, hogy élete minden percét az ő dicsőségének szenteli. Majd még ezt mondta. Hallgassa meg, mit tervezek. Egy hét múlva kimegyek a várból, mert ott kell lennem Crescenzi Márk egyik húgának esküvőjén. Este hazajövök, amint illik, de mindent megkísérlek, hogy nagyon későn érjek haza. S bár Bone talán nem mer túl közelről megvizsgálni. A Márki húgának esküvőjén ott lesznek az udvar legelőkelőbb asszonyai, bizonyára San Severino hercegné is. Az Isten nevére kérem, intézze úgy, hogy valamelyik asszony hozzon oda nekem jól összetekerves becsomagolva egy nem túlságosan vastag kötelet, minél kisebb csomag legyen. Ezer halált is vállalok, megkockáztatom a legveszedelmesebb módot is, hogy azt a kötélcsomót belopjam a fellegvárba. Megtagadom minden kötelességemet. Ha apám megtudja, nem láthatom többé magát, de bármilyen sors vár is rám, boldog leszek, ahogyan egy testvér boldog lehet, ha segíthetem a maga menekülését. Még aznap este a lámpa éjjeli villanásaival Fabrizio értesítette a hercegnét, milyen páratlan alkalom nyílik, hogy elegendő kötelet juttassanak be a várba. De könyörögve kérte, tartsa titokban a gróf előtt is, ez furcsa volt. Bolond, gondolta a hercegné, a fogság egészen megváltoztatta, mindent tragikusan lát. Másnap a paritjás új ólomgolyót dobott be. Az új üzenet a leges, legnagyobb veszedelemről értesítette a rabot. Az, aki vállalkozik rá, hogy a köteleket beviszi, így szólt a levél, valóban és szó szerint az életét menti meg. Fabrizio sietve közölte a hírt Cléliával. Ebbe az ólomgolyóba rejtették a nyugati fal pontos rajzát is, itt kellett leereszkednie a nagy toronyból a bástyák közti területre. Innét azután elég könnyű volt menekülni, mert a föld sánc csak 23 láb magas volt, és elég felületesen őrizték. A tervrajz hátlapjára finom gyöngybetűkkel szép szonettet írt valaki. Egy nemes lélek könyörgött, szökjék meg, s ne tűrje, hogy 11 évi rabság eltompítsa a lelkét, és elsorvassza testét. A merész vállalkozás történetét szakítsuk meg rövid időre egy fontos részlettel. Ez a részlet elmagyarázza, miért tanácsolta a hercegné vakmerően a veszedelmes szökést Fabriciónak. A Raverzi pártban is dúlt az egyenetlenség, mint a legtöbb olyan pártban, amely nincs hatalmon. Richard a lovag utálta Rassi főügyészt. Azzal vádolta, hogy miatta vesztette el egyik fontos perét, melyben, áruljuk el, nem Richard oldalán állt az igazság. Richard a névtelen levélben figyelmeztette a fejedelmet, hogy Fabrizio ítéletének másolatát hivatalosan megküldték a fellegvár kormányzójának. Raverzi Márkinét, az ügyes pártvezért, nagyon bosszantotta az elhibázott lépés, véleményét rögtön közölte is barátjával, a főügyésszel. A Márkiné természetesnek tartotta, hogy Rassi addig akart kapni valamit Moszkától, amíg a miniszter hatalmon van. Rassi vakmerően jelentkezett a palotában, úgy számított, néhány rúgással lezárják az ügyet. A fejedelem nem lehetett meg ügyes jogász nélkül, s Rassi száműzte azt a bírót és ügyvédet, akik az egész fejedelemségben egyedül tölthették volna be az ő helyét, azzal vádolta őket, hogy liberálisok. A fejedelem felindultan sértegetve támadt rá, meg akarta verni. Ej, valamelyik írnok hanyag volt, védekezett Rassi nagy nyugalommal. A törvény különben is így rendelkezik. Amint Del Dongo urat átvették a fellegvárban, az ítéletet másnap kézbesíteni kellett volna. A túlbuzgó írnok azt hitte, mulasztást követett el, és úgy irathatta alá velem a kísérőlevelet, mintha csupán valamilyen formaságról volna szó. Ilyen gyenge hazugságot akarsz velem elhitetni? Ordított fel a fejedelem dühöngve. Vald be, hogy eladtad magad annak a gaz Moszkának, s ezért kaptad a keresztet. De fogadom, ezt nem úszod meg néhány ütéssel. Törvény elé állítalak, csúnyán kidoblak. Nem hinné, hogy törvény elé idézne, válaszolt Rassi mély biztonsággal. Jól tudta, hogy így csillapíthatja le legjobban a fejedelmet. A törvény mellettem áll, és felségednek nincs meg egy Rassi, aki kijátszaná a törvényt. Nem fog elbocsátani, mert felséged néha nagyon kemény, és ilyenkor vérre szomjazik, de ugyanakkor meg akarja őrizni a józan olaszok becsülését is. És az ő becsülésük felsége nagyra vágyásának, tehát az első alkalommal, amikor felséged szigorú ítéletre vágyik, visszahív majd. És én, mint mindig, megszerzem a félénk s elég becsületes bíráktól azt a szabályos ítéletet, mely kielégíti felséget szenvedélyét. Talál-e az országban még egy olyan hasznos embert, amilyen én vagyok? Amint befejezte, Rassi rögtön menekült is. Mindössze 5-6 rúgást kapott, és a vonalzóval jól rávertek. A palotából kiérve egyenesen Rivai birtokára utazott, tartott tőle, hogy a fejedelmi harag első indulatában egy tördöfés éri, de abban is egészen bizonyos volt, 2 hét sem telik el, és futár szólítja vissza a fővárosba. Vidéken azzal töltötte idejét, hogy jól megszervezze levelezését Moszka gróffal. Beleszeretett a bárói címbe. Úgy látta, a fejedelem még mindig többre becsüli a valamikor oly fenséges rangot, a nemességet, sem hogy valaha is megadná neki, de a származására büszke gróf csak azt a nemességet becsülte, amit már 1400 előtt is számon tartottak. A főügyész nem tévedett számításában, még egy hete sem tartózkodott birtokán, amikor a fejedelem egyik híve, aki véletlenül arra járt, azt tanácsolta neki, késedelem nélkül térjen vissza Pármába. A fejedelem nevetve fogadta, majd igen elkomolyodott, megeskedte az evangéliumra, hogy megőrzi a titkot, amit most közöl vele. Rassi halálos komolyan megesküdött, és a fejedelem gyűlölettel lobogó tekintettel kiáltotta. Nem érzi magát igazán uralkodó fejedelemnek, míg Fabrizio del Dongo él. Sem elkergetni nem tudom a hercegnét, sem tűrni, hogy itt van, tette hozzá még. Még tekintete is sért és zavar. Rassi hagyta, hogy a fejedelem hosszan magyarázkodjék, s végül nagy zavart színlelve felkiáltott. Természetesen engedelmeskedem felségednek, de szörnyű nehézséggel kell megbirkóznom. Nem találhatjuk meg a kellő formát, hogy elítéljünk egy Del Dongot, mert megölt egy Gillettit. Már az is bámulatos mutatvány volt, hogy 12 évi vártfogságot préseltünk ki az ügyből. Azon kívül gyanakszom, hogy a hercegné talált 3 parasztot, akik a szengényei ásatásoknál dolgoztak, és akik éppen nem tartózkodtak az árokban, amikor az a gazember Gilletti megtámadta Del Dongot. És hol vannak ezek a tanúk? Kérdezte a fejedelem ingerülten. Azt hiszem, Piemontban bújtatták el őket, de megrendezhetnénk talán valamilyen összeesküvést felséged élete ellen. Nagyon veszélyes, az embereknek eszébe juttatja, hogy meg lehet tenni, mondta a fejedelem. Pedig hát hivatalos fegyvertáram ezzel kimerült, felelte Rassi színlelt ártatlansággal. És a méreg? De ki adná be? Talán az a buta Conti? Azt beszélik, nem először tenné. Nagyon meg kellene haragítani, felelte Rassi. Különben, amikor a kapitányt elintézte, még 30 éves sem volt. Szerelmes volt, és nem olyan gyáva, mint most. Természetesen az államérdek mindennél előbbre való, de így hirtelenében is készületlenül csak egy valakit tudnék, aki végrehajtaná a fejedelme parancsát, a fellegvár Barbone nevű írnoka, akit Del Dongo úr a földre pofozott rabsága első napján. Amint egyszer a beszélgetés a fejedelem kedve szerint alakult, a végtelenbe nyúlt. Negyedik Ernesto végül azzal fejezte be, hogy a főügyésznek egy hónapi haladékot engedélyezett, Rassi 2 kért. Másnap 1000 cechino jutalmat kapott. 3 napig töprengett. A negyediken visszatért ahhoz a gondolatsorhoz, amit egészen megtámadhatatlannak érzett. Primo, csak Moszka gróf meri megtartani nekem adott szavát, mert ha báróvá tesz, nem olyas valamit ad, amit becsül. Secundo, ha őt tájékoztatom, valószínűleg megszabadulok egy olyan bűntől, ami... Következő éjjel mindent elárult Moszka grófnak, mindent, amiről a fejedelemmel tárgyalt. A gróf és a hercegné barátsága titokban megújult. Moszka gróf ugyan nem látogathatta meg bármikor, havonként legfeljebb egyszer vagy kétszer, de a hercegné szinte hetenként felkereste a grófot, Csekkina kíséretében késő este a kertben, sőt, ha a miniszternek volt valamilyen híre Fabrizióról, hetenként többször is, és ilyenkor néhány percig elbeszélgettek. A hercegné még hű kocsisát is meg tudta téveszteni. A kocsis azt hitte, úrnője a szomszéd házban tesz látogatást. Mihelyt a gróf a főügyész ijesztő és bizalmas közlését meghallotta, rögtön értesítette a hercegnét a megbeszélt jellel. Késő éjszaka volt már, a hercegné mégis azt üzente Csekkinával, kéri, azonnal menjen hozzá. Moszka szerelmes volt, és ez a bizalmasság most végtelenül boldoggá tette, mégis habozott, elmondhat-e mindent a hercegnének. Attól tartott, hogy tanulja lesz, mennyire feldúlja az asszonyt a szenvedés. Félszavakat keresgélt, hogy valamiképpen enyhítse a rettentő hírt, végül is mindent elmondott. Nem volt elég erős, hogy magába zárjon egy titkot, amit a hercegné ismerni akart, de az elmúlt 9 hónap sok kemény megpróbáltatása átformálta San Severino hercegné lobogó lelkét, és annyira megerősítette, hogy nem sírt többé és nem panaszkodott. Másnap este fényelekkel tudott a Fabrizióval a nagy veszélyt. A kastély kigyulladt. Fabrizió helyesen válaszolt, és elégtek a könyveim. Nagy örömére még azon az éjszakán ólomgolyóban levelet küldhetett neki. Mindez egy héttel Crescenzi Márki húgának esküvője után történt, itt a hercegné óriási meggondolatlanságot követett el, erről majd később beszámolunk.